Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, Hemrik László vagyok, a Ludwig Múzeum Szabad Egyetemének házigazdája, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számba itt vannak. Ez a 2011-es őszi Szabad Egyetem sorozatunk, amely az Édentől Keletre című kiállításhoz kapcsolódik, ahhoz igyekeztük rendelni. Erről a kiállításról csak azt szeretném nagyon röviden elmondani, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon látványos anyag, amely az Aachen és a Bécsi Ludwig Múzeumokkal közösen valósult meg, azzal az nagyon jelentős különbséggel, hogy a Ludwig Múzeum kurátora Erős Nikolett, aki itt van a sorok között, egy nagyon nagy kutató és gyűjtő munka után kiegészítette az anyagot, a Bécsben és Aachenben látható anyagot közép-kelet-európai munkákkal, amelyek szintúgy, ahogy a nyugat-európai és az amerikai jól ismert hiperrealista munkák fotóalapúak és a fotorealizmus stílus irányzatába illeszthetők, de ezzel a gesztussal és ezzel a kiegészítéssel egészen más értelmet nyert ez a kiállítás, ami itt Budapesten látható, és ez az előadás sorozat ezt a új történetet, amelynek a nagyon fontossá vált így a történelmi, politikai, kultúrtörténeti háttere, ez az öt előadás, ami ma indul, próbálja ezeket a különböző aspektusokat, nézőpontokat megvilágítani, kiváló, nagyon felkészült előadók segítségével, és akkor itt azonnal be szeretném mutatni az első előadás előadóját, Rainer M. Jánost, Széchenyi díjas történészt, aki tulajdonképpen ezt a történetet előkészíti a történelmi nézőpontból a kiállításhoz kapcsolódóan, és átadom a szót.
Köszönöm szépen. Remélem, hogy hallható vagyok, ugye? Jó. Tisztelt hölgyeim és uraim, a kiállítás szervezői arra kértek, hogy a 60-as, 70-es évekről beszéljek. Ezt próbálom tenni. Egy előzetes megjegyzést szeretnék azonban hozzáfűzni mindehhez. A történettudomány nem ismeri a 60-as, 70-es évek fogalmát, tehát ma, amikor a 20. század mindenféle számítás szerint elmúlt, egyesek szerint 10, mások szerint 5, ismét mások szerint 20 év távolságban vagyunk a rövid vagy hosszabb 20. század végétől, mind inkább egy egységes egésznek látszik ez a század, mondjuk az első világháborútól, kérdés, hogy a kezdetétől vagy a végétől, a szovjet típusú rendszerek összeomlásáig 1989-91-ben. Ezen belül, ha valami a különálló kronológiai egységet képez, az leginkább a második világháború és eme utóbb említett korszakhatár közé eső periódus. A 60-as, 70-es évek ezt nem fedi le egészében. De hát mivel a kérés ez volt, azért azt gondoltam, hogy én megpróbálok egy néhány olyan javaslatot tenni, hogyha mégis külön akarjuk elgondolni a 60-as vagy a 70-es éveket, illetve a 60-as, 70-es éveket együtt, akkor mégis találunk-e ilyen jelenségeket. És ezért én találtam egy néhányat, úgyhogy ezeket szeretném négyet vagy ötöt elősorolni. Az előadásom ennél fogva két részből áll. Egy fő részből, amelyik a 60-as, 70-es évek a világban címet viselné, és itt mondanám el azt az 5-6 javaslatomat, ami talán mégis megkülönbözteti a 60-as, 70-es éveket az egész 20. századtól, vagy attól a periódustól, amelyet Tony Judd, a nemrégen elhunyt kiváló angol történész a post-war korszaknak, a háború utáni korszaknak nevezett. Ő így nevezte az 1945-től a 90-es évek elejéig terjedő évtizedeket. Ez tehát a dolog fő része. Ezt követi egy függelék, amelyik a 60-as, 70-es éveket Magyarországon próbálja jellemezni, amely, mint látni fogjuk, Magyarország esetében is igen-igen nehezen értelmezhető történeti periódus. Az se illik bele úgy igazán semmibe, de majd erre akkor, hogyha lesz rá idő. Éppen azért, mert nincs ilyen, hogy 60-as, 70-es évek, a történetet egy kicsit korábban kell kezdeni. Ez a korábbi időpillanat, 1945. Ez a meglehetősen kaotikus térkép az 1945-ös időpillanatot ábrázolja, amiből a következőkre szeretné felhívni a figyelmet. Először is egy évszázadokon keresztül Európától távol álló hatalmas ország, egy nagy hatalom, amelyik ekkor éppen az 1945-ös időpillanatban a Szovjetunió nevet viselte. Erről a határról, amit ez a vörös sáv jobb széle jelöl, mélyen benyomult története során soha az életben nem volt ennyire bent Európa szívében. Pontosabban ez nem egészen igaz, hiszen 1815-ben Sándor cár lovasai Párizs utcáit tiporták. Azonban ez egy átmeneti jelenség volt. Most minden jel arra mutatott, hogy nem Sándor cár lovasai, hanem a vörös hadsereg tankoszlopai és millió számban mérhető gyalogsága foglalja el azt a korábban nem létező határt, amely a kontinens kellős közepén húzódik. A kontinens kellős közepén egy állam volt azelőtt, amely ebben az 1945-ös időpillanatban nem igen értelmezhető. Ez ugye Németország, egy másik valamikori kontinentális nagyhatalom. 1945-ben a porban hever, állami egysége, sőt szuverenitása sem létezik, halvány foltokkal látható megszállási zónákra oszlik. A kettő között egy a század elejétől, az 1918-20-as időpillanattól kezdve kis, egymással acsarkodó nemzetállamok alkotta zóna fekszik, amelyet a jelek szerint a háború egyik győztese a Szovjetunió fog uralma alá hajtani, ha ugyan uralma alá nem hajtotta. Ugye a térképen még rengeteg évszám, népességmozgások, területi változások láthatóak, de a 45-ös időpillanat, amelyik kihat a 60-as és 70-es évekre, annak a fő tendenciája ez a vonal, amely ugye a vasfüggöny népszerű elnevezést viseli. Ha mindezt globálisan nézzük, akkor a 60-as és 70-es évek egyik alapvető fordulata, hogy az a nagy világtörténelmi tendencia, amelyik legalábbis a mi optikánkban, Európában látja a világ közepét, és amelyet két világháború, amelyek Európában törtek ki, bár nem csak Európában játszottak, de Európában és Európáért kezdték őket el, az egy globális szembenállássá szélesül, és ez a globális szembenállás már távolról sem az európai hatalmak, a hagyományos európai hatalmak szerteágazó szövetségi rendszerét jelenti. Nem, itt kontinensek involválódtak ebbe. Ugye a bordó, nevezzük így, vagy piros szín a Szovjetunió vezette katonai, politikai tömb, a kommunista világrendszer, ha tetszik, amelyik ugye szerte szét terjeszkedik Afrikában, Ázsiában, sőt Közép-Amerikában is, és kis pontok, gerilla mozgalmak formájában behatol mindenféle más országokban is, illetve az Észak-Atlanti, de jobbára már ugye az Egyesült Államok nevével fémjelezhető nyugati katonai és politikai tömb, amelynek ugyancsak széles szövetségi rendszere van az összes többi kontinensen. A globális szembenállás, a világpolitika, mint globális mező, valamikor 1917-ben az amerikai csapatok partra szállásával kezdődött, melynek eredményeképpen 1918-ban az Antant nyerte meg azt a távoli első világháborút, de az igazi kiszélesedése, amikor a 1945-ös időpillanatban létrejött európai helyzet következményeképpen egy világméretű vasfüggöny, front és lövészárok rendszer jött létre, az valamikor 10-12 évvel a második világháború után következett be, és a 60-as, 70-es évek kétségtelenül egyik legfontosabb tendenciájának tekinthető. Ha tehát ilyen módon nézzük a 60-as, 70-es évek világát, akkor a következő előzményeket kell, most már sajátlagos előzményeket, immár csak a 40-es évek végéig visszamenően számba mennünk. Az első, hogy a második világháború győztes szövetségi rendszerét, egy kooperatív rendszert, amely a nyugati országok, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, illetve a sztálini Szovjetunió együttműködésén, kooperációján alapult, ezt 1946-47-től, de legjellemzőbben az 1947-49-es években egy lényegében totális szemben váltotta fel. Tulajdonképpen nem az az adekvát kérdés, hogy miért váltotta fel az együttműködést szembenállás, mert az egyik oldalon a nyugati parlamentáris demokráciák álltak, a másik oldalon pedig egy totalitárius rendszer, a sztálini Szovjetunió, inkább azt szorulna a magyarázatra, hogy hogyan és miképpen tudtak ezek a tűz és a víz együttműködni. Ez az egyszerű a magyarázat, a hitleri német kettőre külön módon olyan halálos fenyegetést jelentett, amely mindenféle együttműködést indokolt és megért. Amikor ez az ellenfél eltűnt, ugye Németország megszűnt, pillanatnyilag értelmezhetetlenné vált, mindazok az ellentétek, amelyek amúgy is fennálltak, ideológiai ellentétek, politikai ellentétek, kétfajta gazdaság, társadalom szemlélet, kétfajta jövővízió eltérései azonnal érvényesültek, ezt jelentette a hidegháború kezdete. A hidegháború kezdetének és a hidegháború okainak óriási nemzetközi irodalma van, amelyek legtöbbször abban a kérdésben esnek egymás torkának, hogy vajon ki kezdte a hidegháborút, ki volt a felelős. A szovjet expanzió, amelyik nem elégedett meg azzal, hogy Európa szívéig nyomult, és ott egy sokrétű szövetségi rendszert épített ki, hanem ennél sokkal többet akart. Avagy ez volt a úgynevezett tradicionalista iskola felfogása, amelyik már az 1950-es években kész válaszsal rendelkezett arra, hogy ki felelős a hidegháborúért. A másik válasz éppen a 60-as évek elején, jelentek meg az első ilyen művek, megfordította ezt a választ, és azt mondta, hogy a hidegháborúért az Egyesült Államok expanziója a felelős, amely nem területeket akart szerezni, mint mondjuk Sztálin, nem katonai megszállás alá akart vonni országokat, mint Sztálin, hanem gazdasági expanziót az amerikai gazdaság számára akarta berendezni tulajdonképpen az egész világot, még a Szovjetuniót is beleértve. Ez a vita azután évtizedekig folyt, mindmáig folyik tulajdonképpen. Végül is a hidegháború 1980-as, 90-es évek fordulóján véget ért, és Porondon az úgynevezett triumfalista iskola maradt, amelyik úgy gondolta, hogy a hidegháború lefolyása, és főképpen a hidegháború eredménye, hogy tudnélik az egyik fél hasonlatosan az 1945-ös Németországhoz eltűnt a szembenállás egyik feléről, nehezen értelmezhető, vagy főképpen nehezen értelmezhető volt néhány éven keresztül, akár földrajzilag, akár politikailag, akár gazdaságilag. Ez azt jelenti, hogy a hidegháborút az egyik fél megnyerte, és hát az már csak természetes, hogy akkor a másik fél volt felelős a hidegháborúért. A 60-as, 70-es évek egyik nagyon fontos előzménye Nyugat-Európa talpraállása. Nyugat-Európát a második világháború oly mértékben pusztította el, amire a 30 éves háború óta nem volt példa. Az első világháború, hát a másodikhoz képest viszonylag civilizált és viszonylag szűk sávban mozgó frontvonalai összesen hasonlíthatók a második világháború a fél kontinensen végig gördülő, ráadásul kétszer végig gördülő frontjával, a légitámadásokkal, a totális háborúval, a népirtással, a deportálással, és így tovább. Ez a Nyugat-Európa egészen reménytelennek végén. A amerikai gazdasági expanziót meg lehet elítélhetjük, és különböző erkölcsi viszonyokat fejezhetünk ki ezzel kapcsolatban. Egy biztos, hogy a Nyugat-Európa talpraállása a nyugat-európai társadalmak és egyáltalán az emberi társadalom élni akarásán túl, ami egyáltalán nem lebecsülhető, ez az amerikai gazdasági segítségnek, konkrétan a Marshall-tervnek volt köszönhető. A Marshall-terv és a nyugat-európai helyreállítási periódus hihetetlen dinamizmusa az 50-es évek tette lehetővé azt, hogy a 60-as, 70-es évek egyik meghatározó képlete a nyugat-európai jóléti állam. A jóléti állam alapját nem csak a hihetetlen gyors gazdasági újjáépítés, az új minőségek, a háború hozta technikai újítások, villámgyors integrációja a polgári és mindennapi életbe tette lehetővé, hanem nagyon fontos politikai, nagyon fontos társadalmi felismerések is. Ezek is inkább a második világháborút követő időszakkal, de bizonyos értelemben a két világháború közötti időszakkal függenek össze. Az a fajta szabadversenyes kapitalizmus, amelyet a 19. század elejének klasszikusai írtak le David Ricardo-tól Karl Marxig, már a nagy gazdasági világválság a 20-as, 30-as évek fordulója idején belefutott az első és végzetesnek bizonyuló csődjébe. A rá érkező válaszok közül a két legjelentősebb, a két totalitárius rendszer válasza volt, a sztálini Szovjetuniói és a hitleri Németországé. A totalitárius rendszerek szociális munkássága, szociális gondoskodása összehasonlíthatatlanul fejlettebb volt, mint az adott pillanatban a szabadversenyes kapitalizmus ezt produkálni tudta. Franklin Delano Rooseveltet, azt az amerikai elnököt, aki kihúzta az Egyesült Államokat a gazdasági világválságból, olyan orgánumok, mint a New York Times és a Washington Post rendszeresen kommunistának, máskor pedig hitleristának és fasisztának nevezték, éppen a New Deal szociálpolitikája, munkásszerv előírt, kötelezővé tett szakszervezeti jogosítványai, munkavállalói érdekvédelmi programjai és így tovább nyomán. Az a törekvés, hogy sem a szabadversenyes kapitalizmus válsága, sem ennek szociális következményei, de legkevésbé ennek politikai következményei, nagy tömegű nyomor, óriási szociális feszültségek és ebből leképeződő legkülönfélebb társadalomfelforgató radikális eszmék, fasizmus, kommunizmus, bolsevizmus ne következzék be. Ennek megoldási kísérlete volt a nyugat-európai és észak-amerikai jóléti állam, de itt elsősorban a nyugat-európai, tehát francia, nyugat-német, skandináv, olasz, angol, stb. Jóléti államot kell említeni, és ez a kísérlet a 60-as, 70-es években kiderült, vagy a 60-as, 70-es években, ezt már inkább ha így kell mondani, úgy tűnt, kiválóan működik. Ennek a hideg, mindennek, amit ez idáig említettem, a hidegháború kezdetének, Nyugat-Európa talpraállásának, benne a jóléti államnak egy logikus következménye volt, ami ugyancsak a 60-as, 70-es évek előzménye, az európai integráció, ami egy gyökeresen új jelenség, kezdeteit egyértelműen az 50-es évekre esnek, és mondjuk, ha egy szimbolikus dátum kell, akkor ez az 1957-es római szerződés, amit aztán 10 évvel később az Európai Gazdasági Közösség megalapítása követett. Az európai integráció egyaránt volt a hidegháború, a szovjet fenyegetettség és a nyugat-európai jóléti állam további expanziójának a integráció okozta gazdasági előnyök kihasználására irányuló törekvésnek a terméke. Az előzményekhez tartozik, hogy a 60-as, 70-es években a világ túl volt a legnagyobb megrázkódtatást jelentő hidegháborús válságokon. A hidegháború maga is válságokkal kezdődött, mindenekelőtt ugye Németországban 1948-49-ben a berlini blokád, Nyugat-Berlin, szovjet körülzárása, hermetikus elzárása, és az ezt megoldó berlini légihíd volt az első manifest jelenség, amiből nyilvánvaló volt, hogy a kooperációnak vége, és elkezdődik egy konfrontáció, aminek viszont nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége, és milyen formában lesz vége. És ezután sorra-sorra jöttek a válságok Koreától az 1956-os magyar forradalmon át, az újabb berlini válságig, egészen a hidegháborús válságok kulminációs pontjáig, ami akár bizonyos értelemben a 60-as évek nyitányának is tekinthető, ez az 1962. októberi kubai válság volt. A kubai válság ugye semmi újdonságot nem hozott abban a vonatkozásban, hogy a hidegháborús válságok nem korlátozottak többet Európára. Bár azért jó néhány jutott belőlük oda is. Azonban soha nem volt hidegháborús a két szuperhatalom szembenállását megjelenítő konfrontáció ilyen közel az Egyesült Államokhoz. Ismeretes módon, de azért röviden hadd utaljak rá, a kubai válság úgy kezdődött, hogy az amerikai hírszerzés felfedezte, hogy a néhány éve forradalmon átment és egyfajta nacionál-szocialista, vagy nem tudom minek nevezzem, rendszert építő kubai köztársaság területén középható távolságú szovjet rakéták és 10 000-es nagyságrendű szovjet haderő állomásozik. A akkori, még viszonylag kezdetleges űrkorszakban ezt nem műholdakról fényképezték le, hanem az U-2, vagy ha tetszik, U-2 márkájú magasan szálló felderítő repülőgépekről. A kubai válság Kubát egy hatalmas repülőgép hordozó anyahajóvá tette, 100 mérföldre Florida partjaitól. Az Egyesült Államok blokkádot vont Kuba köré, és ultimátumot intézett a Szovjetunióhoz, amelyik úgy szólt, hogy lényegében 48 vagy 72 órán belül vonják ki a szovjet csapatokat és a szovjet középhatótávolságú rakétákat Kubából. A Szovjetunió éppen ellenkezőleg újabb szállítmányokat indított útnak. Ezek Kuba partjaitól nem messze, de kint az Atlanti-óceánon találkoztak a blokkádot megvalósító amerikai hadihajókkal. Kuba fölött rendszeres felderítő repüléseket hajtottak végre, és ezek során legalább egy amerikai felderítő repülőgépet szovjet légelhárító ütegek lelőttek. Az óceánon a szemben álló flották felkészültek az összecsapásra, és az Egyesült Államok a Szovjetunió értésére adta, hogy nem fog habozni az atomfegyvert bevetni. A színfalak mögött ugyanakkor tárgyalások indultak meg, amelyek során az ultimátum mellé az amerikai fél bizonyos engedményeket helyezett kilátásba, ahogy ez már ilyenkor szokásos. Az engedmények egyik része úgy szólt, hogy az Egyesült Államok lemond arról, hogy erőszakkal, kívülről, katonai erővel megváltoztassa a forradalmi Kuba belső berendezkedését. A másik pedig úgy szólt, hogy amennyiben a szovjetek kivonják a rakétákat Kubából, akkor az Egyesült Államok is eltávolítja a Szovjetunió körül, hát számos országba telepített hasonló rakétái egy részét, konkrétan Törökország keleti részén felállított rakétaállásokról volt szó. A szovjet vezetés engedett, az Egyesült Államok valóban nem döntötte meg, azóta sem döntötte meg Fidel Castro és társai rendszerét, és némi húzavona után a törökországi rakétákat is kivonták. Ez egy következő fontos előzményre utal, amely meghatározza a 60-as, 70-es évek karakterét. Ez ugyanis a hidegháborúval párhuzamosan, viszonylag nagyon korán, 1953-54-től fellépő enyhülés, a détant, bár 53-54-ben ezt a szót még nem használták. Mihez Sztálin meghalt 1953. március 5-én, nyilvánvalóvá vált, hogy úgy folytatni, többek között a hidegháborús konfrontációt úgy folytatni, ahogy addig ez zajlott, nem lehet. Nem rendezkedhet be a világ arra, hogy a két legnagyobb katonai hatalom az ideológiától a mindennapi propagandáig nap mint nap, óráról órára, percről percre kétségbe vonja egymás létét. Ilyen módon kimondva, ki nem mondva kizárólagosságra tör, háborús terveket fontolgat, és bármilyen kisebb fajta vagy nagyobb fajta konfrontáció, legyen az Koreában, legyen az Magyarországon, legyen az Törökországban, Afganisztánban, Iránban, vagy éppen Kubában, egy szakadék szélén táncoltatja tulajdonképpen az egész világot. 1954-ben a II. Világháború vége Potsdam óta először a két szuperhatalom vezetői Genfben találkoztak, és bár ezt nem követte egy rendszeres, minden évben rituálisan létrejövő találkozó rendszer, azért a kommunikáció csatornái soha többé nem zárultak le, és 1962. októberre után olyan fajta nyílt konfrontáció veszélye soha többé nem idéződött fel. És ez már a hidegháború és az enyhülés ilyen sajátos kombinációja, talán az egyik legjellemzőbb vonása a 60-as, 70-es éveknek. Ez majdnem két évtizedig, 1962-től úgy 79-80-ig tartott. Ez ugye Stanley Kubrick Dr. Strangelove című filmjének záró jelenetéből van, ahol az amerikai vadászpilóta Münchhausen báróként meglovagolja az atombombát, amelyet ugye a szuperhatalmak minden erőfeszítése, például a film egyik csúcsjelenete, a forró dróton Moszkvában beszélgető amerikai elnök minden erőfeszítése sem tud megakadályozni. A Dr. Strangelove a kubai rakétaválság sajátos fekete humorral átszőtt ábrázolása. Hát ez a kezdet, de ugyanígy benne volt ez a sokkal később, 1969-ben készült kép, amelyik ugye a kép bal szélén Leonid Iljics Brezsnyevet, a szovjet kommunista párt ekkor még meglehetősen jó erőben lévő főtitkárát ábrázolja, Richard Nixon amerikai elnökkel egy moszkvai fogadáson egy meglehetősen oldott pillanatban. A 60-as, 70-es, tehát hidegháború és enyhülés. Mit jelentett ez konkrétan most már tényleg a 60-as, 70-es évek világába megérkezve? Először is egy olyan páratlan fegyverkezési versenyt, amelyet voltak éppen senki sem álmodott. Ismeretes ugye, hogy az 1945-ös időpillanatban, amiből kiindultam, az amerikai Egyesült Államoknak három darab nukleáris bomba állt rendelkezésére, egyenként 15 kilotonna hatóerővel. Az egyiket a kaliforniai sivatagban robbantották fel kísérleti céllal, a másik kettőt Hiroshima, illetve Nagasaki ellen vetették be 1945. augusztusában. 1964-ben, ugye mint látható, az Egyesült Államok csaknem 2500 hordozó eszközzel, rakétával vagy atombomba ledobására alkalmas stratégiai bombázó repülőgéppel, csak nem 7000 robbanófejjel, és csak nem 7500 megatonna, tehát nem kilotonna, 7500 megatonna robbanó erővel, nukleáris robbanó erővel rendelkezett. Amint látható, a Szovjetunió számai, azok nagyon-nagyon elmaradtak ettől. A fegyverkezési versenyben még a 60-as évek elején is figyelemre méltó aránytalanság volt jellemző. Az 1982-ben, tehát ahogy ezt a korszakot, ezt a két évtizedet magunk mögött hagytuk, a kép szinte tökéletesen kiegyensúlyozott. Mind a hordozó eszközök számát, mind a robbanófejek, mind pedig a teljesítményt illetően. Ez a pusztító erő, ez egyszerűen más minőségre volt alkalmas, mint Hiroshima és Nagasaki, nem is beszélve a különböző kísérleti robbantásokról. Ez a támadó potenciál már a 60-as évek elején is elegendő volt ahhoz, hogyha nem is képes, most idézőjelben, elpusztítani a világ népességének számottevő részét, vagy teljességét, de biztosan akkor is láthatóan, akkor is kikalkulálhatóan és kiszámíthatóan képes volt arra, hogy jóvá tehetetlen és visszafordíthatatlan pusztításokat okozzon a bioszférában, vagyis gyakorlatilag elpusztítsa a Földet. Hát a 80-as évek, tehát a korszak vége felé ez a potenciál, ha lehetség, csak nőtt. Ugye ebből az következik, hogy miközben ez egy meghatározó, az egész hidegháborús életérzést, hidegháborús kultúrát, hidegháborús civilizációt, ha volt ilyen meghatározó érzés volt, voltak éppen túl van minden racionális diskurzuson, hiszen őrült módon csak fejlesztik, csak gyártják és gyártják a nukleáris robbanó fejeket, a hordozó eszközök új generációit. Már réges-régen nincs szó sem győzelemről, sem igazán elrettentésről, sem semmi másról, hanem csak a pusztulás és a konfrontáció irracionalizmusáról. Ugyanakkor a 60-as, 70-es évek helyi háborúi egyetlen alkalommal sem fenyegettek olyan globális konfrontációval, mint amilyen mondjuk a kubai válság volt, vagy amilyet a hidegháború kezdetén mondjuk a berlini légihíd, vagy a berlini blokkád, bocsánat, felidéződött. A két nagy karakterisztikus összecsapás, a vietnámi háború, illetve az Izrael állam és az arab államok közötti háborúk, hát egymást követő, pirossal jelöltem ki, amelyik a mi két évtizedünkre esik konfrontációi, minden esetben körülhatárolt és emiatt korlátok között maradó konfrontációk maradtak. Holott a vietnámi háborúba az Egyesült Államok hadserege a maga fizikai valójában részt vett, és az arab államok hadseregeit legalábbis egy időben, elsősorban a 60-as években közvetlenül segítette nagyszámú szovjet tanácsadó, és a fegyverzet szinte 100%-ig szovjet fegyverzet volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a két szuperhatalom, a hidegháborús szembenállás két fő aktora, az valami olimposzi magaslatról szemlélte ezeket a háborúkat. Egyáltalán nem, dehogy is. A vietnámi hadsereget is csak természetes szovjet tanácsadók ezrei, szovjet fegyverzet, szovjet muníció és hát főleg szovjet pénz segítette. Mégis a globális konfrontáció veszélye, azt lehet mondani, egyetlen pillanatban sem vetődött fel. Ezt ugye mindkét konfliktus végkimenetele, illetve mondjuk inkább úgy kimenetele bizonyítja. A vietnámi háborúban végül is az amerikai hadsereg vereséggel felérő módon távozott a hadszíntérről. Az amerikaiak által protezsált rezsimet 1975-ben a kommunista Észak-Vietnám minden gond nélkül megdöntötte és berendezte a maga a saját vietnámi kommunizmusát. Izrael pedig megannyi háborúban dacolt és mért vereségeket a Szovjetunió által felfegyverzett arab országokra, és noha Nasser elnök valamikor az 50-es években a Szovjetunió egyik lieblingje a közel-keleti térségbe személyesen hirdette meg, hogy Izrael államot népességével együtt beleszorítják a tengerbe, Izrael ugye ma is dacol az állami és a nem állami agresszió meg annyi formájával. Igen, nem keletkezett globális konfrontáció belőle, mert a 60-as, 70-es évek talán legfontosabb tartalma, vagy legalábbis én úgy látom, az a globális enyhülés. A globális enyhülés, amelyik nagyon hamar 1963-ban egy emblematikus eseménnyel, a fegyverzet ellenőrzési egyezménnyel kezdődött. Ez Kuba, a kubai megrázkódtatás közvetlen hatása, az erre adott közvetlen reakció volt, amelyik megtiltotta a nukleáris fegyverek kipróbálását egy csomó olyan területen, amely közvetlen veszélyt, és főleg akkor még nehezen kiszámítható veszélyt jelentett a környezetre. Ezt követte 1968-ban az atomsorompó egyezmény, amelyben a szuperhatalmak mintegy megígérték ünnepélyesen, hogy nem adják át a nukleáris pusztító technológiát más országoknak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez természetesen nem vette elejét annak, hogy más országok is szert tegyenek nukleáris technológiára. Különösképpen azért nem, vagy mondjuk először különösképpen azért nem, mert 1968-ra sajnálatos módon már megtették ezt, tehát átadták. Az Egyesült Államok átadta Nagy-Britanniának és Franciaországnak, a Szovjetunió pedig Kínának, illetve, és ez a másik oka, hogy ez kicsit lelassította a folyamatokat, mert azért mégis egyszerűbb volt a know-how-t egy mondjuk táskába beférő dokumentációban átvenni, mint mindent kitalálni az elejétől kezdve, de hát azért, mint ezt ma tudjuk, hiszen tucatnál több állam rendelkezik bevallottan nukleáris fegyverekkel, azért ez nem megoldhatatlan. Ennek ellenére az atomsorompó szerződésnek a konfrontáció versus együttélés dinamikájában nagyon fontos jelentősége volt, akárcsak 1973-ban az úgynevezett SALT I egyezménynek, ami ugye stratégiai fegyverkorlátozási tárgyalásokat jelent, ez az angol nyelvű rövidítés. Tehát itt elsőként jelent meg az a gondolat, hogy már túl sok van belőle, már túl sok van a pusztító potenciából, el kell indulni egy legalább először egyfajta befagyasztás, aztán korlátozás, és aztán lassan a redukció, a visszafejlesztés útján, de ez már túlesik a 60-as, 70-es évek időhatárán. 1975-ben érte el a globális détant a csúcspontját. Ez a Helsinki Európai Biztonság és Együttműködési Értekezlet volt, amely egyrészt elismerte az 1945 után létrejött összes európai határt, ideértve a két Németország között akkor már fallal és mindenféle létező technikai berendezéssel ellátott vasfüggönyszerű határt, de minden más határt is. Ezzel mintegy ráütötte a pecsétet arra a térképre, amivel kezdtem, hogy a Szovjetunió mélyen bent van Európa szívében. Ugyanakkor legalábbis papíron lefektette egy nemzetközi együttélési, még nem együttműködési, de mondjuk együttélési rendszer alapjait, amelybe az Egyesült Államok és a nyugati demokráciák intencióira bekerült az emberek, az eszmék és az információk határokon túli szabad áramlása, belekerültek az emberi és polgári szabadságjogok, amelyeket az aláírók ünnepélyesen kifejezték, hogy ezeket tiszteletben tartják, és így tovább, és így tovább. Egy következő nagyon fontos mozzanata a 60-as, 70-es éveknek, a globális szereplők körének kibővülése. Ugye vörös színnel az angol gyarmat és dominium birodalmat látjuk a második világháború előtt. Hát ebből ugye nem maradt lényegében semmi. Ugyanez mondható el a kétségkívül szerényebb, de hát azért nekem legyen mondva, foghatós francia gyarmatbirodalomból. A afrikai, kisebb részben ázsiai országok önállóvá válása, leválása az egykori koloniális hatalmakról a 60-as, 70-es évek egyik fő folyamata. Mint annyi minden, most már annyiszor magyarázom, hogy teljesen fölösleges, ez is már 1945 körül elindult, ugye India függetlensége, az közvetlenül a második világháború utáni évre esik. De igazán virágjába ez a folyamat a 60-as években szökkent, elsősorban gyakorlatilag az összes afrikai ország függetlenné válásával, és a 70-es évek közepén a portugál gyarmatbirodalom felbomlásával, a portugáliai forradalom után zárult le. Ennek a felszabadulásnak léteztek fegyveretlen útjai, itt egy néhány példát mutatok rá, léteztek fegyveres útjai, hosszas felszabadító háborúké, mint Indonézia, Algéria, vagy a korábban még angol gyarmat korában Rodéziának nevezett Zimbabwe esetében. De sokkal fontosabb, hogy az új globális szereplők, az új politikai szereplők, az új államok, és hát ahol erre kísérletet tettek, az új nemzetek felemelkedése új konfliktusoknak vetette el a magvát. Ezek egy része államközi volt, gyakorlatilag rögtön a függetlenség elnyerése után. Klasszikus példája azóta sem zárult le az egykori Brit-India két vallási, etnikai, kulturális és civilizációs határvonala mentén megoszló része, India és Pakisztán viszonya, ami meg annyi háborúval, konfliktussal, gyilkossággal, terrorizmussal terhelt. A néhány országban ilyen a volt, portugál gyarmatok közül Angola, Mozambik, illetve Zimbabwe, polgárháborúra hosszú, elhúzódó, százezres nagyságrendű áldozattal járó polgárháborúra került sor. És sor került úgynevezett forradalmakra is, amelyek közül voltak rövidebb lefolyásúak, mint Kwame Nkrumah, gánai elnök 60-as évekbeli afrikai forradalma, amelyet aztán meg annyi utánzat, meg annyi afrikai forradalom, meg annyi egyedül üdvözítő megoldás követett, hol a Szovjetunió, később Kína, máskor a volt gyarmattartó országok támogatásával, de ebbe a sorba illeszkedik egy olyan történet, ami ezekben a napokban, vagy ezekben a hetekben ért véget, Kadhafi ezredes 1969-es líbiai forradalma, amelyik egészen másképp indult 1969-ben, mint ami később lett belőle, vagy a 70-es évek végén, 1979-ben az iráni iszlám forradalom, amelyik az irániból kiindulva az iszlám civilizáció politikai emancipációját, sőt politikai hegemóniáját is akár kitűző nagy mozgalomba torkollott. Ez is egy máig tartó történet, ennek inkább a gyökérzete van ott a 60-as, 70-es években. A Sorbonne Egyetem hallgatói az elnyomás ellen, 1968. május, Párizs. A négy fiatalember, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney és Ringo Starr, azaz a The Beatles együttes, hát ahogy elnézem, valamikor még a 60-as években. Nikita Szergejev is Hruscsov, 1957-ben még a korszak nyitánya előtt 5 perccel az év embere a Time magazinban. A Time magazinban 1958. január első számában, ugye mindig abban van az év embere. Az előző évben az év embere a magyar szabadságharcos volt. Most Hruscsov a Kreml, mint korona a fején, és kezében a Sputnik, a szovjet csúcs technológia, 1957-es totemje. 1968. augusztus 21. Prága, szovjet tankok, szovjet katonák, és az előbb az elnyomás ellen tüntető párizsi egyetemistákhoz kísértetiesen hasonló prágai egyetemisták éles szópárbaja. Ezek a prágai egyetemisták nem feszítenek transzparenst, hogy a Károly Egyetem hallgatói az elnyomás ellen. Itt azonban, ha lehet, még nyilvánvalóbb, hogy tényleg elnyomásról van szó. 1969 Peter Fonda az egyik motoron, az Easy Rider, a szelíd motorosok rendezője, Dennis Hopper egy másik emblematikus figurája ezeknek az éveknek, a másik motorkerékpáron az autostoppos hippit viszik ugye mindenki számára, vagy legalábbis remélem mindenki számára emlékezetes módon arra a hippi tanyára, ahol valamihol Nevadában vagy Kaliforniában, a sivatagban van. És Jean-Luc Godard kifulladásig Jean-Paul Belmondóval. Egy következő, talán ez az, ami leginkább, ha nem is a 60-as, 70-es évekhez, de a 60-as évekhez biztosan hozzátartozik, a lázadás. A lázadás, amely, mint látható, vagy talán próbáltam erre javaslatot tenni, azonos ikonokkal, azonos nyelvet, azonos kultúrát, azonos zenét sugározva magából, de mégis különböző volt nyugaton és keleten. Nyugaton a jóléti és fogyasztói társadalom az, ami a Marshall-terv eredményeképpen a második világháborús győzelem, az újjáépítési periódus, és hát egy csodálatos két-két és fél évtizeden tartó konjunktúra eredményeképpen egy olyan anyagi alapot, egy olyan anyagi fellendülést hozott el, ami teljesen elképzelhető volt. Mi ezzel a probléma? Miért kell ezzel nem fellázadni? Hát a jó ég tudja, gondolnánk mi, akik mindebből nem nagyon részesedtünk, legalábbis a szóban forgó években nem igen, hogy miért kell fellázadni ellene. Ha mégis valami választ kéne ráadni, akkor talán azért, mert minden megváltozott, az élet egészen más lett ebbe a jóléti fogyasztói társadalomban, az idő szerkezetétől a tér élményen át a legkülönbözőbb áruk, és itt a materiális javaktól, a elképzelhetetlen kulturális javakig mindent ebbe besorolok, és minden más, a mentalitás, a család, az erkölcs, az intézmények, szóval minden változatlanul maradt, úgy, ahogy ez valahol a háborúval megszakadt, és amelyik tulajdonképpen visszavágyott, vagy legalábbis én úgy látom, hogy visszavágyott a boldog normalitások késő 19. századi világába. Ez olyan nagyon nem volt tartható, a kis szubkulturális, elit, művészeti lázadások, azok át és átjárták nem az 50-es, 60-as vagy a 60-as, 70-es éveket, hanem már a két világháború közötti periódust. Ez a lázadás legalábbis egy néhány éven keresztül végig söpört azonban az egész nyugat-európai társadalmon, Berkeleyből és a Sorbonneból kiindulva városokon, mint Párizs, London, Nyugat-Berlin és így tovább, és valamilyen módon megváltoztatta, átformálta az egész jóléti fogyasztói társadalmat. Ennek a lázadásnak fontos tartalma volt, hogy generációs lázadás volt. A fiatalság, a tínédzser korosztály, de általában a fiatalság, ez korábban hát erősen megkülönböztethetetlen volt a társadalom nagy részétől. Egy olyan társadalmat, amely politikai megoszlások, osztálykategóriák, réteg kategóriát, munkamegosztásban elfoglalt hely, és így tovább mentén írnak le, az nem nagyon tud mit kezdeni azzal a fogalommal, hogy a fiatalság, a fiatalok, akik magukat így kezdik identifikálni. Ez itt történt meg, és ez valószínűleg egy hosszú távú változás, mert azóta is, bár a 60-as évek elmúltak, jött a 70-es évek, és stb. Ez az identitás azóta is létezik. A generációs érték, a generációs kultúra és a generációs életforma, amellett, hogy tényleg átalakította a mindennapi élet és az értékrend meg annyi szerkezetét, ez azóta is jelen van. A 60-as évek lázadása nyugaton politikai tartalmat is hordozott, amiről ma szívesen elfeledkezünk, mert ez tűnik a legnehezebben értelmezhetőnek. De bizony ez is hozzátartozik, ez a politikai lázadás, vagy ennek a szereplői, az aktorai úgy látták, hogy egy új kommunista forradalom előtt vannak. Hogy megvalósul Marx álma, aki azt gondolta, hogy a kommunista forradalomnak a technikailag, gazdaságilag és társadalmilag legfejlettebb országokban, nem az olyan szegény házakban kell kitörnie, mint Oroszország. Nem is beszélve Kínáról, de még Kelet-Európáról sem beszélve. Hanem ott, ahol az anyagi alapja a kommunizmusnak, hát vagy rendelkezésre áll, de minden esetre a legközelebb van hozzá. Nos, ezek a derék egyetemi hallgatók valami ilyesmire gondoltak, valami ilyesmire, hogy ők azok, akik megváltják nem csak magukat, hanem mellesleg az egykor az országaik, az uralkodó országaik által gyarmatosított meg annyi országot a világban, és hogy ez az egész forradalom tulajdonképpen egy nagy kaland lesz, olyan, mint egy gigantikus sit-in, amikor ugye a diákság beül az egyetemre, ott exercíroztatja a professzorokat, és általában permanens, egész tanévre és vizsgaidőszakra kiterjedő politikai ülősztrájkot folytat. Ez a politikai lázadás hunyt ki leghamarabb az egész 60-as évekből, vagy ment el különböző irányokba. A jóléti fogyasztói társadalom a generációs átértelmezése, az értékrendben és a mindennapi életben lezajlott változások azonban valószínűleg a legalapvetőbbek a 20. században. És ez kétségtelenül, hát ha nem is a 60-as, 70-es évekhez, de a 60-as évekhez köthető. A keleti lázadás az hát szükségképpen, némiképp másképpen, máshogyan indult. Először is megjelent Kelet-Európában meglepő módon a kommunizmus kísértete. A Szovjet Kommunista Párt 22. kongresszusán Hruscsov, aki ugye már 57-ben a Time szerint az év embere volt, meghirdette a kommunizmus felépítésének 20 éves programját. Hruscsov azt állította, hogy 1981-re, ezt így konkrétan megmondta, a Szovjetunió minden mutató tekintetében a nyers vastermelés millió tonnáitól az életszínvonalon át a egyes emberek által birtokolt anyagi javakig utoléri és túlszárnyalja az Egyesült Államokat. A nagy orosz álom, dagnágy i peregnágy, utolérni és túlszárnyalni. A elmaradott, még mindig elmaradott, minden erőfeszítés ellenére, Sztálin minden erőfeszítése ellenére elmaradott Oroszország számára a jövő a csillagos ég. Hruscsov 3 évvel később egy közönséges pucskísérlet során megbukott, és hát élete legnagyobb eredménye, ezt maga is elismerte, nem a kommunizmus megteremtése, nem a dagnátyi peregnáty és az 1981-es Kánaán maradt, hanem az, hogy a pucskísérlet nyomán megmaradt az élete. Amikor hazaérkezett a központi bizottság üléséről, ahol is lemondott, akkor az anekdóta szerint, meg lehet, hogy ő magától származik, bevágta a haktatáskáját a szoba sarkába, és azt mondta a feleségének, látod, mégsem éltem hiába, mert Sztálin biztosan mindjárt kivégeztetett volna. Ezt egyébként saját magáról is elmondhatta volna, hiszen 1953-ban, alig pár hónappal Sztálin halála után, az egyik potenciális riválisával, Lavrentyi Pavlovics Beria belügyminiszterrel pontosan így járt el, letartóztatták a központi bizottság ülése után, és csak az a kérdés, hogy a szomszéd szobában lőtték agyon, vagy 3-4 hónappal később, amikor ezt bejelentették. A kommunizmus következő kísértete 1966-ban Pekingben még messzebb, még távolabb villant fel a nagy kínai kulturális forradalommal, amelynek során Mao Tse-tung megpróbált egyrészt leszámolni saját ellenfeleivel, ebben semmi meglepő nem volt, ez még nem volt a kommunizmus kísértete, de egyben meghirdette ugyancsak egy nagyon rövid, gyors lefolyású program során a kommunizmus felépítését. Ez ugyanúgy gyakorlatilag néhány éven belül csődbe került ez a kísérlet. Valójában, ami a 60-as, 70-es évek igazi tartalma a keleten, az a sok-sok fölülről gerjesztett forradalmi kísérlet után, ami a 20-as, 30-as évek fordulóján Sztálin második forradalmával kezdődött, és a maui kulturális forradalommal ért véget, az ezt követő bürokratikus konszolidáció. A szovjet típusú rendszer gyakorlatilag mindenütt, a Szovjetuniótól Kínáig, nem is beszélve a kelet-európai országról, lemondott a nagy mobilizáló, dagnátyi peregnágy típusú ideológikus célokról, és a cél a hatalom megtartása, a hatalomban való berendezkedés, a konszolidáció lett, amelyhez nem tömegpártok, vörösgárdisták, még csak nem is az NKVD rohamcsapatai vagy besúgó tízezrei vagy százezrei kellettek, hanem mindenek előtt jól szervezett bürokratikus intézmények. A párt, az állam, a minisztériumok, a szovjetek, a tanácsok, és így tovább, és így tovább. Az egyetlen a nyugati típusú lázadásra halványan emlékeztető fellángolás, az a bürokratikus konszolidáció ellen tört ki. Ez volt a prágai tavasz, 1967-68, amelynek ugye augusztus 21-én a szovjet tankok bevonulása vetett véget. Azonban a kétfajta lázadás furcsa módon a bürokratikus konszolidációnak legalább annyira köszönhetően, mint a nyugati lázadás termelte új kultúráknak, létrehozta a hidak és átjárók meg annyi kis alrendszerét, ami felettébb jellemző a 60-as, 70-es évekre, és ami egyáltalán nem volt jellemző az 50-es évekre. Az az új kultúra, az az új zene, az az új életérzés, azok az új értékek, az az egész civilizációs fordulat, amely nyugaton a 60-as években elindult, megtalálta a hidakat, az átjárókat, hogyha kellett a búvópatagokat, a csempészek zsebeitől kezdve a Szabad Európa Rádión, a Luxemburgi Rádión, a berlini Riasz Rádión keresztül megtalálta azokat a csatornákat, ahol átszivároghatott, és egyfajta közösség tudatát, összetartozás tudatát ültethette el a vasfüggöny két oldalán, amelyik az előző évtizedben, az 50-es években leginkább áthatolhatatlannak tetszett. Végül is mi a történet vége? Mi történt a fogyasztói társadalommal? A fogyasztói társadalmat a 70-es évek elején és végén két nagy válság, két helyi háborúhoz kapcsolódó, a soros arab-izraeli háborúhoz 73-ban, majd 78-79-ben az Irak és Irán közötti háborúhoz kapcsolódó olajválság megrengette. A fogyasztói társadalom megmaradt, a jóléti állam szerepvállalását és intézményeit azonban mindinkább kétségbe vonták. A neokonzervativizmus a késő 70-es évek és aztán a 80-as évek nagy meghatározó eszmeáramlata azt hirdette, hogy a jóléti állam az csak húzódjon inkább össze, az állam jobban teszi, hogyha nem vállal szerepet a gazdaságba, főleg nem osztogat annyit, mint a 60-as, 70-es években tette, hanem takarékoskodik, egyensúlyba hozza a költségvetését, és elfelejti John Maynard Keynes-t, aki azt mondta, hogy lehet, hogy hosszú távon üdvös dolog, hogyha a költségvetések egyensúlyban vannak, és az állam nem adósodik el, ám hosszú távon, tette hozzá, mindannyian halottak leszünk. A neokonzervatizmus ezt inkább visszavonta. Ami a lázadást illeti, a lázadás részben kommercializálódott, a fiúk ott a képről forgalmazójuknak, lemeztársaságuknak busás hasznot hajtó árucikké váltak, kriminalizálódtak, mint a politikai lázadás meg annyi formája. Ugye a késő 70-es évek, majd a 80-as évek eleje a nyugat-európai terrorizmus korszaka. 1979-ben nem kis mértékben a kép jobb oldalán látható kiváló úriembernek, Ronald Reagannek köszönhetően, de hát ugye még már elődje kezdte, a hidegháború egy új szakasza kezdődött, és valahogy visszazökkenni látszott az idő, ismét Európa, a vasfüggöny két oldalán új típusú, új technológiát alkalmazó középhatótávolságú rakéták, neutronbombák, amelyek nem tesznek kárt az épített környezetben, csak az élőerőt pusztítják el, új hordozóeszközök, pilóta nélküli cirkáló robotrepülőgépek. Egy pillanatra úgy festették föl néhány évre, hogy a világ esetleg az 50-es évek viszonyai közé süllyed vissza. Hát ez a helyzet nyugaton. Kína, ez egy nagyon fontos dolog, a 70-es évek végén azért visszatalált a saját útjára, és a 70-es évek végéhez, a 70-es, 80-as évek fordulójához köthető az az időszak, amelyet most élünk át, és most tudatosodik bennünk igazán, hogy Kína szuperhatalom mindenféle vonatkozásban. Nem a Bunfordi atombombái, az időnként felengedett látványos és főleg propagandisztikus műholdjai, és még csak nem is nyomasztó embertömege miatt, hanem egy óriási civilizáció belső kohéziója miatt, egy óriási gazdasági erő, egy rendkívül koherens, rendkívül engedelmes társadalom miatt, amely képes volt, mint annyiszor a sok ezer éves történetében túlélni egy anarchikus korszakot, amelyik nem is 1949-ben a kínai népköztársaság kikiáltásával, hanem valamikor a 20. század elején kezdődött, de valamikor a 70-es évek végén ért véget, Mao Tse-tung a nagy kormányos halálával, és Deng Xiaoping egy velejéig mélyen kínai reformer és modernizáló útmutatásaival, amelynek az eredményeit és amelynek a távlatait azt gondolom, hogy még ma sem érezzük eléggé, de most már minden esetre kezdjük. Hát, hogy keleten mi történt, hogy mi a végkifejlet, arról tulajdonképpen csak ennyi mondandóm van. A végkifejlet, a bürokratikus konszolidáció, a bürokratikus gerontokrácia korszakában érkezett. A 70-es évek végén egymást követték a halálos betegek, a valamikor még fitten pezsgőző Leonid Ilics Brezsnyev inkább múmiára hasonlított, és amikor 1982-ben távozott, akkor két újabb múmia követte. És akkor most két eshetőség van, mivel úgy tudom, hogy 17:30-kor be kell fejeznünk. Az egyik eshetőség, hogy megpróbálom elmondani ebben a rendelkezésünkre álló mintegy 17 percből, az még legalább 10 perc, a függeléket. A másik, hogy ettől eltekintek, mert végül is ez elegendő volt, és akkor, hogyha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok rá. Ebben az esetben ez az egész 17 perc erre rendelkezésre áll. Melyik legyen? Legyen a függelék. Oké. Okay. A függelék ugye Magyarország. Magyarország a 60-as, 70-es években. Amennyiben Kádár János korszakát egyáltalán érdemes és lehetséges még finomabb szakaszokra osztani, hát akkor teszek rá egy javaslatot, íme azt gondolom, hogy ezek a címszavak vagy címkék divatos szóval érzékeltetik ezeknek a szakaszoknak a tartalmát, és hát ebből a mi hatáskörünkbe itt most kettő esik. A 60-as évek elejétől, amikor Kádár visszaszerezte, megszilárdította a hatalom teljességét, egy szóval egy bizonyos racionalizáltabb, egy bizonyos belátóbb formában, de tulajdonképpen végigcsinálta ugyanazt, amit Rákosi Mátyás szeretett volna a 40-es évek végétől gyakorlatilag egészen 56-ig. Azután egy furcsa évtized következett, amelyet aztán egy megtorpanó és útkereső szakasz követett. Mi ennek a furcsa évtizednek a lényege? Hát ez a gazdasági reform. A gazdasági reform, amelyről a gondolkodás akkor kezdődött, amikor a 60-as évek elején Kádár János egyrészt elégedetten tekinthetett vissza, vagy elégedetten tekinthetett körül erről a szónoki emelvényről például, az építők székházában, ahol rendszerint a Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusait tartották, és ahol általában szabadon elmondta a zárszavát, ez valószínűleg ez a felvétel itt egy ilyen közben készült. Tehát elégedetten tekintett körül a szónoki emelvényről, mert a feladatok elvégezve. 1962-ben a párt egy kongresszust tartott, amelyben ünnepélyesen kijelentették, hogy Magyarországon lerakták a szocializmus alapjait, nincsenek többé antagonisztikus osztályok, voltak éppen mindenki egyetértett most már mindennel. De, mint láthatjuk, Kádár János azért figyelmeztetően fölemeli jobb kezének mutatóját, és ennek is fontos tartalma volt 1962-ben. A kádári elégedettség alapja egy nagyon sajátos alkú rendszer volt. Az alkú rendszer az körülbelül úgy fogalmazható meg, hogy a magyar társadalomnak ez a rezsim kézzelfogható előnyöket kínál. Milyenek ezek a kézzelfogható előnyök? Az életszínvonal gyakorlatilag mindenkire kiterjedő, szerény, ám állandó, kiszámítható, egyenes vonalú növekedése minden körülmények között. Másfelől a rezsim is nyert ezzel természetesen, hiszen a magyar társadalom cserében mit is tehetett volna mást, lemondott a politikai vélemény nyilvánítás jogáról, amely politikai véleményt 1956-ban eléggé markánsan fogalmazta meg. Az akkori térségben a legmarkánsabban. 1962-ben Kádár azért emelte fel az ujját, mert úgy tűnt, hogy ennek az alkunak az anyagi alapjait veszély fenyegeti. Kezdte a magyar gazdaság és egyáltalán a magyar társadalmi berendezkedés megint ugyanazokat a nehézségeket, ugyanazokat a tüneteket mutatni, amelyekkel Rákosi Mátyás is szembesülni volt kénytelen. Ha túl sok megy a nehéziparra, ha túl sok megy a mezőgazdaság kollektivizálására, ha túl sok megy a vegyiparra, ha túl sok megy a hadseregre, akkor nehezen lehet kalkulálható, szerény, de állandó jelleggel emelni az életszínvonalat. A gazdasági reform egy évtized kísérletezése, középpontjában 1968-ban az úgynevezett mechanizmusreform bevezetésével. Erre volt egy kísérlet, hogy a mindinkább csökkenő dinamikát pótolják más tényezőkkel. Kádár János akkor néhány befolyásos tanácsadója és kollégája sugallatára úgy döntött, hogy ezt egy ilyen furcsa, félpiaci, félszabályozott szocializmussal oldja meg, ami azért nem paradigmaváltás, még csak reformnak se szabad nevezni, mert ezt esetleg rosszul fogadnák kívülről, körbe kell bástyázni fékekkel, de azért mégis más, mint addig. Ez a rendszer azonban, még mielőtt valami koherens rendszerré vált volna, ez lényegében megfeneklett. 1972-ben túllépett a Szovjetunió, és hát az akkori még igencsak vidor és életerős Leonid Brezsnyev tűrés határán a reformok befagytak. A reformok természetesen Magyarország számára mindig a legrosszabbkor fagynak be. Magyarországot mindig a legrosszabbkor és legnagyobb vesztesként éri minden gazdasági válság. Az 1973-as és 79-es olajválság is nagyon rosszul érintett minket. És ha van egy tartalma ennek a következő periódusnak, amelyik a 70-es évek elejétől a 80-as éveik közepéig tart, az akkor egy új formula. Ha nem megy piaci reformokkal, ha a magyar gazdaság dinamizmusa nem elegendő ahhoz, hogy ezt a kádári ajánlatot megvalósítsák, akkor menni fog más módon. A magyar koraszülött jóléti állam, ahogy ezt Kornai János nevezte, anyagi alapját ezen túl a magyar gazdaság dinamizmusán, a magyar népesség rettenetes emberfeletti erőfeszítésén túl, hát mind inkább az eladósodás, vagyis a külföldi hitel felvételek garantálták. Az 1970-es évek elején Magyarországnak gyakorlatilag nem volt adóssága. A 80-as évek közepén ez az adósság elérte a 10 milliárd dollárt, amelyik nagyon veszélyesen közel esett az ország akkori exportjának a 60%-ához. Az út egyébként, amit a 60-as, 70-es években Magyarország megtett, az ennek ellenére az egyáltalán nem jelentéktelen. És távol álljon tőlem, és ezt javaslom mindenkinek, hogy lebecsülje azokat az erőfeszítéseket, és lebecsülje azokat az eredményeket, materiális eredményeket, de mindenféle mást is, amit a magyar társadalom elért. Ahogy ez Nyugat-Európa számára egy konjunkturális időszak volt, gyakorlatilag már az 50-es évek közepétől, a helyreállítási periódus végétől, hát Magyarország számára is az volt már 1956-tól, mert a kiinduló pont az valahol így nézett ki. Az a magyar mezőgazdaság, amelyet Kádár János sikerrel kollektivizált 1959 és 61 között, az így kezdte. Az a magyar falu, amelyikben a két világháború között, de még a korai 50-es években az éhezés mindennapi élmény volt, az embereknek egy ruhájuk volt jó esetben, az azért egy ilyenfajta szobaberendezésnek és a világgal való ilyesfajta kapcsolatnak hát teljes joggal örült, és teljes joggal érezte úgy, hogy az élete minőségileg megváltozott. Egyebekben ugye ma ezek az emblematikus dolgok, a disznótoros, a 5 keleti ország látogatására mínusz Jugoszlávia jogosító piros útlevél, korlátlan számú határátlépés, nem mint a nyugati útlevél, ami 3 évente, illetve meghívással 2 évente. A kockaház és a Trabant 601 kombi márkájú kétütemű személygépkocsi, ezek meglehetősen nevetségesnek látszanak. Most ide lehetne vetíteni a többi emblémákat, Peter Fonda Harley Davidsonától, mondjuk az Opel Kadett valamelyik 1965-ös modelljén át az első színes televíziókig, a 60-as évek elejéről a tömegesen elterjedt színes televíziókig. De szeretnék emlékeztetni az előbb két lóval szántogató parasztemberre, az 50-es évek végén Magyarország népességének már nem a fele, de még mindig majdnem 40%-a közvetlen közel, föld közelben, ha már nem is 100%-a a mezőgazdaságból ért. Úgyhogy ezek a civilizációs vívmányok, ezek az erőlépések, ezek nagyon, nagyon is valóságosak. És hát ez is nagyon valóságos, ez az úgynevezett Human Development Indicator, HDI, amelyik a rengeteget emlegetett GDP-nél sokkal jobban szemlélteti egy ország útját. Egyrészt, mert mindig összehasonlításban, itt ugye majd egy tucat országgal való összehasonlításban szerepel. Másrészt az indikátor három komponense közül az egyfőre eső vásárló elő paritáson, mit tudom én, milyen dollárban megadott egyfőre eső nemzeti jövedelem, az egy. A másik a népesség biológiai állapota, amit a születéskor várható életkor szemléltet. A harmadik pedig a műveltségi kulturális állapot, amelyben több faktort is egyesítenek, az írástudástól a felsőoktatásban résztvevő népesség számáig. Mi látható ezen a grafikonon? Hát először is egy nagy katyvasz, az az összes többi országok, de ezeket itt elhalványítottam. Magyarország a piros vonal. Magyarország a piros vonal, és ez ugye az egész 20. századra vonatkozik. Hagyjuk az egész 20. századot, azt látjuk némileg meglepetve, hogy a 40-es évek végétől a 60-as évek elejéig, konkrétan 1964-ig, ez a trendvonal, ez egyértelműen emelkedő. Ez ugye azt jelenti, hogy Magyarország életviszonyai egy ilyen összehasonlításban, ahol térségi, európai, de más kontinensen lévő országok között Magyarország emelkedett. Ezzel szemben, és ez eléggé elképesztő, valami történik 1963-64-ben, mert innentől kezdve nincs vége. És ugyanebben a mezőnyben Magyarország így megy lefelé. Miközben tudjuk, hogy a magyar nemzeti jövedelem az például ezekben az években is emelkedett. A transformációs válság idején, itt a végén, akkor nem. Meg előtte is stagnált, de még a 60-as években emelkedett. Miből adódik ez? Hát elsősorban az HDI egyik faktorából, a születéskor válható élettartamból, amelyik a 60-as évek közepétől, illetve 1963-64-től Magyarországon teljesen elképesztő módon csökkenni kezdett. Európában akkor egyedül. Ezt egyébként a középkorú férfiak halandósága, méghozzá katasztrofálisan romló, ettől kezdve katasztrofálisan romló halandósága idézte elő, és a leszakadás az annak ellenére trendszerű, hogy itt a 80-as évek végén ugye mégiscsak történt egy rendszerváltás, ami után egyébként ez a halandósági mutató megfordult, ma már visszafordult. Mi ennek ellenére kicsit benyomásom szerint nehezen jövünk ki a gödörből. És hát ez az én javaslatom, azt hiszem a végére, a kádárizmusra, hogy mi is a kádárizmus. Nem külön rendszer, mert a legjellemzőbb rá az alapstruktúrák, az intézmények és a társadalom koordinációjának a folytonossága, az ugyanolyan intézményi szereplők, ugyanazok az aktorok, ugyanabban a térben ugyanazt cselekedték, mint az 50-es években, csak egy kicsit másképpen viselkedtek. A kádárizmus másodszorban posztálinizmus, ami minden országban, a Szovjetunióban is megváltoztatta az uralom jellegét, mindenütt beiktatta a prioritások közé az életszínvonalat és a modernizációt. Magyar sajátosság az kettő, 1956 élménye, nyomasztó élménye odafönt, egy olyan élmény, amivel nem lehetett mit kezdeni odalent, és a gazdasági reform folyamat, egy magyar út, amely, mint meg annyi magyar út, hát kicsikét hanvába volt, még mielőtt elkezdődött volna. És hát a folyamat vége, amivel Magyarország kilép ebből a két érdekes évtizedből, az ugye kicsit kint van, ez egy 1985-ös pillanatra, vagy 86-os pillanatra utal. Az elerőtlenedett, a világgal lassan kapcsolatot elvesztő, magába zárkózó Kádár János figyeli azt az értelmezhetetlen értelmezhetetlen jelenséget, amelyik a bürokratikus konszolidáció a kelet-európai világát olyan sikeresen billentette ki a helyéből, hogy aztán ennek az egész rendszernek vége szakadt. Köszönöm szépen, hogy végighallgattak. Sajnos a kérdésekre ilyen módon azonban nem maradt lehetőség, vagy...
Nagyon szépen köszönöm Rajnerem Jánosnak a nagyon izgalmas és nagyon tartalmas és gazdag előadását, de azért, ha nem is 17 perc, néhány percet szerintem biztos szeretnénk esetleg kérdésekre is felhasználni, ha van kérdés a néző térről, ezt a mobil készüléket szívesen odaviszem. Úgy látom, teljesen kerek volt, hogy nem maradt senkiben hiányérzet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Azt javaslom önöknek, hogy ha még nem látták, akkor most tegyék meg és nézzék meg az Édentől Keletre című kiállítást a harmadik emeleten, ezzel a jeggyel látogatható.